Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén a 794. énekünk első két versét, így kezdődik. Jézus, te égi szép, tündöklő fényű név. Jézus, te égi szép, tündöklő fényű név, legszentebb én nekem e földön én. Benned van irgalom, erőd magasztalom, te zengdalom, ragyog felé. Az élet száz veszély, én lelkem még se fél, míg ő hord karjain hűmestered. Elhagynak emberek, mit árt, ha ő veled, töröld le könnyedet, Jézus szeret. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk-e helyünket? A gyászoló családdal együttérző szívvel hirdetem, hogy a héten búcsúztak szerettei, Lakatos Angéla, 51 éves korában elhunyt testvérünktől. Szentlélek vigasztalását kérjük hozzátartozói számára. Szeretettel ajánlom mindenki figyelmébe a liturgiás lapunkat, amelyet a bejáratnál megkapnak a kedves testvérek. A hátulján rajta vannak a jövő heti alkalmaink, úgyhogy ezeket nem részletezem. Csak annyit, hogy a Biblia óránk most már szerdán 3 órától van a téli időszámításra készülve. Kékkereszt csoportunk prevenciós napot tart, és ez különleges alkalom, ez nem szokott minden évben sem lenni, hogy egész napos program van, az viszont minden évben szokott lenni, hogy a Isten tisztelten a Kékkereszt csoportunknak a lelkésze szolgál, és bizonyságtételek hangzanak el a Kékkereszt csoporttól. Most röviden szeretnék azoknak, akik nem tudják, mi ez a híres kék kereszt, egy pár mondatot mondani erről. A névről annyit, hogy a vörös kereszt az a háborúk, meg nehézségek, éhínségek által sújtott családokon segít, a kék kereszt pedig a szenvedélybetegség által sújtott családokon segít. Azért kereszt, mert hogy ez egy keresztény szervezet, a igével, Jézus Krisztus szeretetével gyógyítanak elsősorban, nyilván megvan az orvosi segítség is, de a fő az, hogy az igét hallva álljanak talpra ezek az emberek, és tudják, kapjanak erőt rendezni az életüket a Jézus Krisztus szeretetéből. Ez egy teljesen újszövetségi alapokon álló dolog, hiszen a társadalomnak az újszövetség idején is voltak kivetettjei a zsidó társadalomnak, a vámszedők meg a paráznanők, akik Jézus Krisztushoz özönlöttek, és Jézus Krisztus szóba állt velük, sőt, talpra állította őket, megváltoztatta az életüket. A mai társadalom, amelyikben az a rend, hogy mindenki rendesen dolgozik, eltartja a családját, így gondolja az ember a keresztény társadalmat, igen, persze, ez így is van, de a keresztény társadalomhoz az is hozzátartozik, hogy nem rekesszük ki azokat, akik valamiért ezt nem tudják megtenni, és ma a szenvedélybetegek ezek, akiket a társadalom, ha nem keresztény, akkor kirekeszt magából, de mi keresztények Jézus Krisztus gyógyító segítségét kínáljuk nekik, és ez hatásos. A Kék Kereszt egy nemzetközi szervezet, valamikor a 19. század vége felé alakult, Svájcban. A szenvedélybetegekkel való foglalkozás természetesen korábbi. A Angliában a keresztények már úgy foglalkoztak velük, hogy egyenesen felekezetek alakultak ennek a nyomán, hogy az ottani munkásokat bátorítsák és hívogassák Jézus Krisztushoz. Így alakult a metodista felekezet is, meg az üdvhadsereg is Angliában. És valami hasonló munkát itt a kontinensen végez a Kék Kereszt, csak itt a kontinensen nem felekezetek alakultak, hanem a meglévő egyházi és gyülekezeti struktúrákra építő missziói szervezetek. És egy ilyen missziói szervezet, Svájc főleg, ahol megalakult ez, hogy a szenvedélybetegeket segítsék az életre, az igazi életre, Jézus Krisztussal való közösségre, gyógyulásra. Hozzánk is eljutott már hamar ennek a szervezetnek a munkája, de az igazi szervezeti munka, annak az órája a létező szocializmus utolsó éveiben jött el. Már a 70-es években voltak lelkészek, akik foglalkoztak szenvedélybetegekkel, hirdették nekik a Krisztus szeretetét, igéjét, és meggyógyultak ezek a betegek. És akkora probléma volt, ez társadalmi probléma, hogy azok a kommunista alapon álló állami vezetők is azt mondták, hogy jó, mi megtiltottuk, hogy felnőtt emberekkel foglalkozzon, és akadályozzuk az egyházat ebben, de akkor a probléma, meg hát ezekkel már nem tudunk mit kezdeni, ők már nem hasznos tagjai a társadalomnak, hogy még abba is belemegyünk, hogy mi is segítsük ebben az egyház munkáját, és ezért a Kék Kereszt, illetve az Iszákos Mentő Misszió volt az első missziói szolgálata az egyháznak, amelyik nem kellett megvárni a rendszerváltozást, hanem már lehetett végezni. És az államtól ezeknek a lelkészeknek a munkája közbenjárása nyomán az egyházunk kapott egy szotüdülőt Dömösön, és ott kezdték el ezt a munkát nagyban csinálni. Ma is folyik ott a munka, 2-3 hetes turnusokban, ott vannak a szenvedélybetegek, orvosi beutalóval lehet oda bekerülni, és nem kell fizetnie éppen ezért az ellátásért, és ott gyógyulhatnak Jézus Krisztus szeretetével, a Bibliával, de természetesen úgy, hogy orvosi segítség is rendelkezésre áll. És ennek a munkának van egy olyan része, hogy a előkészítése, a prevenció, amiről ez a mai nap szól, hogy embereket, a saját életünket, meg a környezetünkben levő veszélyeztetett embereket óvunk az alkohol és a többi szenvedélybetegség rabságától, illetve van egy utólagos követés, utógondozás, amelyik pedig gyülekezetekben, csoportokban folyik. A mi gyülekezetünkben van a legrégebbi magyarországi kékkeresztes csoport, és a Balogh Zoltán, aki a mostani püspökünknek az édesapja, és a nyugdíjas éveit itt kezdte Csepelen, és itt volt presbiter is ebben a gyülekezetben. Ő nyomán alakult itt először a csoport, és ez a mai napig működik. Ide hívogatják azokat a szenvedélybetegeket, akik szeretnének gyógyulni, és innen ebből a csoportból indulhatnak aztán Dömösre, illetve akik Dömösön gyógyultak, jártak, azokat ide hívogatják vissza a gyülekezeti csoportba, hogy itt hétről hétre hálát adjanak azért, hogy megszabadultak, és megmaradjanak ebben a szabadításban. Hát szeretettel várjuk a mai nap programjaira a kedves testvéreket, és akkor most folytatom a hirdetéseket. Tehát az istentisztelet után szerint szeretett vendégségre várnak bennünket a gyülekezeti házban. Az alkalmak délután folytatódnak, 1 órától Erdős Eszter, a Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió volt vezetője, tart előadást. A programok délután 5-ig tartanak, várunk szeretettel mindenkit. Gyülekezeti programjaink: holnap a Zöldalma Kórus hétfőn este 6 órakor ingyenes hangversenyt ad templomunkban, mindenkit várnak erre szeretettel. Csütörtökön kezdődik a keresztkérdések sorozat, egy 10 alkalomból álló sorozat, 2 hetente lesz csütörtök esténként. Erre hívogatunk mindenkit szeretettel. Ez azoknak is van, akik még nem ismerik a Bibliát, és nem ismerik a kereszténységet, azoknak is segít közelebbről megismerni, de mindenkinek segít a hitében megerősödni. Ez az esti alkalom csütörtökön 7:30-kor kezdődik, és 8:30-ig tart. Magában foglal egy szerény vacsorát, amit asztal mellett fogunk ülni, és úgy hallgatjuk a bibliai előadásokat, illetve megbeszéljük ezeket. Mindenkit szeretettel várunk erre. Konfirmációra készítő tanfolyam indult. Gyülekezetünkben konfirmálni csak felnőtten lehet, hogy ne szülői nyomásra konfirmáljon senki, hanem meggyőződésből, de már el lehet kezdeni a konfirmációra való felkészülést a betöltött 15. évtől, és ezeket a testvéreket, akik szeretnének a gyülekezet teljes jogú tagjaivá lenni, szeretettel hívogatjuk, várjuk, csütörtökönként, amikor nincsen a keresztkérdések sorozat, amit az előbb mondtam, akkor csütörtökönként este 17:30-tól van ez a konfirmációi előkészítő. Már az első alkalom megvolt, de még szeretettel várunk mindenkit, aki csatlakozni szeretne erre. Ehhez. A gyülekezeti tagság feltétele egy látható dolog, ugye az nincs senkire írva, hogy teljes jogú tagja-e a gyülekezetnek, de van egy látható dolog. A feltétel a minden évben névvel befizetett egyház fenntartói járulék, melyet átutalással vagy személyesen a hivatalban vagy istentisztelet előtt az iratterjesztő asztalnál is rendezhetünk. Erre így évvége táján felhívjuk a figyelmet, hogy mindenki gondolja végig, hogy rendezte ezt már. Az egresi béni református iskola, ez egy zenei iskola, de szeretnének, várják az általános iskolai gyermekeket is, ott csak annyi a plusz, hogy kötelező nekik zeneiskolai foglalkozáson is részt venni. Tehát az egresi béni református iskola szeretettel várja diákok jelentkezését, ismertetőjük a kijáratnál elvihető, vagy ha ott nincs, akkor a hivatalban kérhető. Jövő vasárnap Dominiák Zsolt szolgál közöttünk ige hirdetéssel. Ő a harmadik csepeli református gyülekezet megalapításán dolgozik, missziói lelkész, és egyben be is számol arról nekünk, hogy hol tart ez a szolgálat, illetve a jövő vasárnapi istentisztelet után közös imádság lesz, minden imádkozó testvér szeretettel hívunk, várunk a gyülekezeti terembe a jövő vasárnapi istentisztelet után. Előre hirdetem, hogy október 28-ától 31-ig esténként 6 órakor lesznek a reformáció hetének alkalmai, az úrvacsora vétel pedig az ezt követő vasárnap, november 2-án lesz kivételesen, nem az utolsó vasárnapon. Következő beszélgetős istentiszteletünk, tehát az istentisztelet utáni igéről való beszélgetés, éppen ezért novemberben nem az első vasárnap, hanem a második vasárnap 9-én lesz. Ökrös Pálné testvérünk, aki mostanában már nem tudott jönni, de régen szeretett gyülekezeti tagunk volt itt a templomban, tehát Ökrös Pálné testvérünk segítségre szorul, irányított véradásra, olyan betegsége van, aki ebben segíteni tud neki, annak a szükséges adatokat megtalálja itt a hirdetések között a liturgiás lapban. Nevet meg tajszámot kell bemondani a véradásnál ilyenkor. Most folytassuk az istentiszteletet a 751. énekünkkel. A gyermekeink majd a harmadik vers alatt fogják elhagyni a templomot és menni a foglalkozásukra. Tehát a 751. énekünk mindhárom versét énekeljük, jöjj el az élet vizéhez. Jöjj el az élet vizéhez, nélküle szomjas a szív, átok alól szabadulsz itt, hű urad ő, aki hív. Jöjj hát siess, jöjj várjál, béke a földön az üdvod a hát. Itt van az élet, a forrás, nincs sehol és soha más. Jöjj újulásra e vízbe, új a hit és szeretet. Eltűnik itt a mi kezded az új életet. Jöjj hát siess, jöjj várjál, béke a földön az üdvod a hát. Itt van az élet, a forrás, nincs sehol és soha más. Jöjj hát az élet vizéhez,
Jézus kínálja neked. Árad az élet belőled, kútfeje lesz a szíved. Jöjj hát, siess, jöjj, várj reád, méke a földön az üdvod a hát. Itt van az élet a forrás, nincs sehol és soha más.
Hallgassuk meg Isten igéjét János evangélium a 6. fejezetének első 15 verséből. Ezek után Jézus átkelt a Galileai tengeren, más néven a Tiberiás taván. Igen, a 6. fejezet, bocsánat, ki kell keresnem, mert rosszul van itt a lapon. 6. fejezet, első 15 vers, ugye?
Igen.
Igen, jó. Jézus 5000 férfit megvendégel. Ezek után elment Jézus a Galileai tengeren, a Tibériáson túl, és nagy sokaság követte őt, mivel látták az ő csodatételeit, amelyeket cselekedett a betegeken. Felment pedig Jézus a hegyre, és leült ott a tanítványaival. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Mikor azért felemelte Jézus a szemeit, és látta, hogy nagy sokaság jött hozzá, ezt mondta Fülöpnek, honnan vegyünk kenyeret, hogy ehessenek ezek? Fülöp azért ezt mondta, ezt pedig Jézus azért mondta, hogy próbára tegye őt, mert ő maga, Jézus, tudta, hogy mit akar cselekedni. Fülöp így felelt, 200 dénár áru kenyér nem elég ezeknek, hogy mindegyikük kapjon valami keveset. Egy a tanítványai közül így válaszolt András, a Simon Péter testvére, van itt egy gyermek, akinek van 5 árpa kenyere és 2 hala, de mi az ennyinek? Jézus pedig ezt mondta, ültessétek le az embereket. Nagy fű volt azon a helyen. Leültek azért a férfiak, szám szerint mintegy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyereket, és hálát adva adta a tanítványoknak, a tanítványok pedig a leülteknek. Hasonlóképpen a halakból is, amennyit akartak. Amikor pedig beteltek, ezt mondta a tanítványainak, szedjétek össze a megmaradt darabokat, hogy semmi el ne vesszen. Összeszedték azért, és megtöltöttek 12 kosarat az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek megmaradtak az evők után. Az emberek azért látva a jelt, amelyet Jézus tett, ezt mondták, bizonnyal ez a ma próféta, aki eljövendő volt a világra. Jézus azért, amint észrevette, hogy jönni akarnak, és őt elragadni, hogy királlyá tegyék, ismét elvonult egymaga a hegyre. A mindenható Isten tegye áldottá igéjét szívünkben, hogy ne csak halljuk a fülünkkel, hanem megértsük, befogadjuk az üzenetet, és teremhessen bennünk gyümölcsöt. Ezt kérjük most helyünkről fölkelve imádságban. Istenünk, nem csak a testünk szokott éhes lenni, ezzel törődünk természetes módon naponta többször is, de a lelkünk is éhezik, szomjazik. Belső értékek, reménység, öröm, hit, szeretet után, ezzel olyan keveset törődünk. Köszönjük, hogy vasárnapról vasárnapra ide jöhetünk, és itt a lelkünket táplálod, azzal foglalkozol. Köszönjük, hogy neked hatalmad van megszaporítani mindazt, amit kaphatunk lelkileg, hogy elég legyen a számunkra. Köszönjük, hogy erről szól ez a történet. Köszönjük, hogy ma is itt vagy szent lelked által. Ma is tudsz nekünk adni lelki táplálékot. Köszönjük, hogy a szenvedélybetegek életét is meg tudod fordítani, hogy ilyen nagy hatalmad van. Köszönjük, hogy minket is szeretsz. A mi életünknek is tudsz elég táplálékot adni. A mi életünket is át tudod alakítani. A mi életünket is fel tudod éleszteni, virágoztatni. Kérünk szent lelkeddel, légy itt jelen. Amen. Készüljünk az igehirdetésre úgy, hogy a megkezdett 794. énekünk 3. és 4. verseit énekeljük. Akaratod nekem, mutasd meg szüntelen.
Drága Úr Jézus, a megváltó szeretetével köszönt most benneteket. Az ő nevében vagyok itt köztetek. Hallgassuk Isten igéjét, János evangéliuma 6. részének 9. verséből. Van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal, de mi ez ennyi embernek? Foglaljuk el helyünket. Szeretett testvéreim, örömmel jöttem el közétek hirdetni az Úr drága igéjét. Köszönöm a meghívást, és olyan jó együtt lenni testvéri szeretetben. És hát az ismerős igeszakasz hadd üzenjen ma az Úr szent lelke által mindannyiunknak, nekem is, nektek is. Gazdagodjunk az ő hatalma és szeretete következtében. Maga ez a történet, amit felolvastunk, az 5000 ember megvendégelése kenyérrel és hallal, annyira ismerős, és a csoda, amit az Úr Jézus végbe vitt, gyermekkorunk eseményeihez is kapcsolódhat. Úgyhogy magát a történetet nem ismétlem meg, sőt, amikor az Úr Jézus egyik vagy másik csodatételével találkozunk, akkor én azt szoktam mondani, hogy a csodát nem kell magyarázni. A csodát kétféleképpen, közelíthetjük meg. Ha kemény szívvel gondolkodunk, akkor elutasítjuk, és azt mondjuk, értelmünk számára ez nem mond semmit sem, de ha a szívünkkel közeledünk felé, de legfőképpen az Úr Jézus felé, akkor tudjuk, hogy ő Isten, egy az Atyával, egy a Szentlélekkel, mi pedig ő előtte olyan porszemnyi emberek vagyunk, ahogyan Isten igéje írja, mint egy kis porszem valóban a mérleg serpenyőn, vagy pedig egy csöpp víz a vödör alján, ennyi az ember, és ennyi a népek sokassága Isten színe előtt, és mi nem tudunk csodát tenni, ő tud. Mi nem tudunk ilyen különleges módon megelégítést adni sok-sok embernek, de ő tud. Tud neked is, tud nekem is. Ezért én most arra kérlek, hogy nyisd meg a szívedet, fogadd el a csodát, fogadd el azt, hogy Jézus Krisztus emberré lett ugyan, te érted, én értem, de ő maga, mint ahogy mondtam is, Isten. Három olyan gondolat lesz előttünk, ami Isten lelke által munkálkodni szeretne a mi szívünkben. Először arról szólunk, hogy te, aki ma eljöttél, mit adnál az Úr Jézusnak? A második gondolatban arról szólunk, hogy van valaki, aki mindenét odaadta. Nem is csak egy, többen is vannak ilyenek. És végül a harmadik gondolatban őról a szólunk, aki önmagát is odaadta. Először tehát, te szeretett testvérem, mit adnál az Úr Jézusnak? Nézzünk bibliai példákat, ki mit adott a drága megváltónak. Betániában élt három testvér, Lázár, Mária és Márta. Ebben a családban az Úr Jézus számára mindig volt szállás, étel és ital, nagy szeretettel fogadták. Márta sürgött, forgott, sütött, főzött, Mária az Úr lábánál letelepedett, Lázár pedig Jézus Krisztus barátja volt. Ez a Mária tette azt is, hogy egy alkalommal egy nagyon értékes nárdus olajat, valódi nárdus olajat rátöltött az Úr Jézusnak a lábára, és hajával törölte meg. Zárójelesen megjegyezzük, hogy Júdásnak rögtön az orrán akadt ez a különleges és drága ajándék. Rögtön elmondta, hogy 300 dénárért el lehetett volna ezt adni, és oda lehetett volna nyújtani, szétosztva a szegényeknek. Közben a szívében egészen más volt ennek az embernek, ugyanis Júdás tolvajkodott, és a tanítványok pénzecskéit abból az erszényből, amiben gyűjtögették, elszedegette. Menjünk egy másik területre. Mit adott az Úr Jézus szenvedése idején a kereszten a sokaság? A sokaságból kettőt válasszunk ki. Először valamilyen kábító itallal próbálták megitatni Jézus Krisztust, úgy írja az ige, hogy nem fogadta el. És amikor azt mondta, hogy szomjazom, akkor egy ecettel megtöltött szivacsot emeltek fel az ajkához, elvéve az ecetet, kilehelte lelkét. Valószínű, hogy egy római katona emelhette fel ezt az ecetes szivacsot, egészen pontosan ezt nem tudjuk. Megint csak keresünk egy másik kis társaságot, ott a Megdicsőülés hegyén Péter, Jakab és János úgy gondolta, hogy milyen jó lenne Jézus Krisztusnak itt építeni egy sátrat, Sőt, még Mózesnek meg Illésnek is. Nekik nem kellene sátor sem, csak maradjanak itt ezen a csodálatos helyen. Megint csak lépünk tovább a szenvedés útján. Cirénei Simon azt adta, ajándékozta az Úrnak, hogy vitte helyette a keresztjét. Arimátiai József és Nikodémus egy szép, igen-igen nemes temetést rendeztek a megváltónak. Aztán olyat is olvasunk, hogy Johanna és Zsuzsanna, meg sok más asszony a vagyonukból szolgáltak az Úrnak, és támogatták még a tanítványokat is. Azonban egy alkalommal olyan különleges példabeszéd van leírva Isten igéjében, amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy az utolsó ítéletkor jobb és bal keze felől állnak majd az ítéletre váró emberek. És akkor beszélt arról, hogy akik a jobb keze felől álltak, azok őneki ételt és italt adtak, ha börtönben volt, meglátogatták, ha fogoly volt, akkor is eljöttek hozzá, és a bal keze felől állóknak pedig azt mondta, hogy ti ezt nem tettétek meg. És a bal keze felől állókra így szólt, ti menjetek az örök tűzre, a jobb keze felől állók pedig mehettek az örök dicsőségbe, a mennyei életre. Hogy ezt megértenénk, ahhoz egy kis családi történetet hadd mondjak el ti nektek. A sok kis unokám közül van egy 5 éves kisfiúcska, őt is éppen Lázárnak hívják, és gyakran megfordul ott közel hozzájuk egy katolikus templomkertben, ahol gyakorta üldögél egy nagyon öreg néni. Már meg is ismerkedtek, és megtudták, hogy ez a néni hollandul is beszél, németül is beszél, nem is olyan magyaros a neve sem, de azt valaki mástól hallották, hogy a néninek súlyos betegsége van. Úgynevezett üldözési mánia. És a hajléktalan szállóról mindig oda telepszik a templomnak a lépcsőjére, felírja az autóknak a rendszámát, mert azok úgymond üldözik őt. És egy alkalommal már sötétedés körül voltak, az unokám és a lányom az a édesanyja, és ott volt a néni. A kis unokám mindenképpen rávette az édesanyját, hogy mint máskor is, adjunk a néninek egy kis ennivalót. De hát csak épp egy perec van, az a tied, mondja a lányom a kis unokámnak, nem baj, vidd oda a perecet. Oda vitte a lányom a perecet, s akkor látta, hogy a néni nagyon nagy bajban van. Alig tudta megköszönni azt a falatot. És akkor a vejemhez telefonált a lányom, hogy gyorsan hívja a mentőket. Jöttek a mentők, és aztán megállapították, hogy stroke gyanús a néni. Valószínű reggelre meg fog halni. Aztán bevitték a kórházba, a néni mégiscsak rendbe jött, és már újra ott üldögél a templomkertben, és hát a maga küzdelmes életét vívja. Te mit adnál az Úr Jézusnak? Egy ilyen helyzetben adnál egy perecet? Mert ha az a perec nem került volna oda, azon a késő délutánon a néni reggelre halott. Kérdezz csak magadtól, mit adnál az Úr Jézusnak? Második gondolatban arról szólunk, hogy keressünk olyan valakiket, akik mindenüket odaadták, aki mindenét odaadta. Hát nyilvánvalóan első helyen találjuk ezt a kisgyermeket, akinél van az 5 kenyér és 2 hal. Ugyan nem tudjuk a részleteket, de valószínű, hogy nem gondolt arra ez a kisgyerek, hogy hát az 5 kenyérből mondjuk 3-at, a 2 halból 1-et, én úgy értem az ígéből, hogy ő mindenét. A kis ennivalóját mindenestől odaadta Jézus Krisztusnak. Gondolhatunk az özvegyasszony 2 fillérjére. Emlékezzetek csak, az Úr Jézus a jeruzsálemi templomban letelepedett a persely mellett, és a gazdagok dobták be a sok-sok értéküket, és amikor az özvegyasszony bedobta a maga kis 2 fillérjét, az Úr Jézus ezt mondta a tanítványainak, ő adott a legtöbbet. Mindenét odaadta. Hogy értjük ezt? Hát odaadta másnapig is ennivalóját. Nem lehetett tudni, hogy másnap lesz-e étel a szájában. Mindenét odaadta. Ha nem is egészen pontosan, de ugyanilyen helyzetben van a sareptai özvegyés Illés, amikor Illés azt mondja, hogy előbb, ha megsütöd a kis pogácsáidat, nekem hozz. Mert azt mondja az Úr, hogy nem fogy el, a lisztes fazékból a liszt, a korsódból az olaj, és végig gondolta a sareptai özvegy. Ha így is, és úgy is, meg kell halnunk. Hát ha, igazat mond Istennek az embere. Először vitte ki a pogácsát Illésnek, és aztán tudjuk a történetet, hogy amíg újra eső nem esett a földre, ez a kis lisztes fazék és a korsóból való olaj nem fogyott el. Még 2 nevet említsünk meg, olyanokat, akik mindenüket odaadták. Ugyan ez a 2 személy az Ószövetségből lép elénk, úgy képszerűen teríts ki magad előtt, hogy milyen is lehetett az, amikor Ábrahám a Mória hegyén felemelte a kést a saját fiára, Izsákra, a mindenére, akire annyit várt, és megnézte az Úr ennek az embernek a szívét, a lelkét, és látta, hogy oda tudja adni Izsákot. Nem kellett meghalnia, mert az angyal közbelépett, látom, hogy te igazán istenfélő vagy. Aztán gondoljuk Annára, Sámuelnek az édesanyjára. Milyen is lehetett, amikor azt a gyönyörű kis gyermeket elvitte a silói szentélybe, és átadta Éli főpapnak, és mondta, ezért a gyermekért imádkoztam, és megfogadtam, hogy az Úrnak ajánlom. És micsoda gazdagság lett ebből, a drága ajándékozó szeretetből, mert Annának még 6 gyermeke született a kis Sámuel után. Hát eddig szóltunk arról, hogy te mit adnál az Úr Jézusnak, és beszéltünk arról is, hogy kik azok, akik mindenüket odaadták. Ezt a kérdést én úgy nem nagyon merem feltenni te neked, testvérem, hogy mi a te mindened, vagy ki a te mindened, és vajon odaadnád-e az Úr Jézusnak? Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert mindannyiunknak van vagy valaki, vagy valami, aki vagy ami számunkra a minden. Odaadnád-e? Odaadnád-e azt, vagy azt a valakit, aki neked minden? És végül a 3. gondolatban arról szóljunk, aki önmagát is odaadta. Ki lehet zárni minden mást a válaszból, mert ami Istenünk, az a valaki, aki önmagát is odaadta. Mert amikor Betlehemben megszületett a dráka Úr Jézus, akkor Isten önmagát adta abban a drága kis csöbb gyermekben az egész világnak. Hiszen a drága megváltó a láthatatlan Istennek a képe. De legérthetőbben, legvilágosabban a kereszten látjuk, amikor Isten önmagát is odaadta. És hiába a Gecsemáné kerti esemény, amikor az Úr Jézus azt mondja, Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem, ne keserű pohár. De mindazáltal legyen meg a te akaratod. És Istennek az volt az akarata, hogy ő önmagát akarja adni az ember megváltásáért. A kereszten látod, mennyire szeret téged az Isten. A kereszten látod, hogy ott vannak a szabadító Jézus Krisztus vállain és lelkén az én bűneim és a te bűneid minden emberért meghalt Jézus Krisztus. Hordozta a világ bűnét, íme az Isten báránya, mondja keresztelő János, rámutatva, Jézus Krisztusra mutatva, aki hordozza a világ bűnét. Ezért ő egy igazi élettel akar megajándékozni téged. Ha már eljött, ha már vállalt téged, ha már meghalt érted, és helyetted is, akkor szeretne egy igazi és egy új életet kínálni, ajándékozni neked. Hogyan tudnád elfogadni azt az életet, amelyiknek a kifutása az lesz, hogy elmondhatjuk róla, büntelen és örökkévaló. Nem itt ezen a földön, a mennyben kezdődik. Az Úr szeretetből adja, meg tud téged szabadítani, de arról is hadd tudjál, hogy nélküle, szabadítása nélkül fogoly vagy, a bűn és a kárhozat rabságában vagy. Ezért kérlek téged, hogy engedd be őt az életedbe, mert ő üdvözíteni akar téged. Mint ahogyan Filippiben Lídiát, megint csak Filippiben a börtönőrt, hirdetem neked, higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe, ha te házad népéhez is eljut a drága ige, ha megérkezik a szívekbe Jézus Krisztus, akkor neked és szeretteidnek, családodnak is üdvössége van. Hogyan történik ez? Itt röviden szeretném elmondani azt, amit az én kedves kékkeresztes társaim már tudnak rólam. Én velem úgy történt, hogy lelkipásztor családból kerültem a teológiára hitetlenül. Hosszan nem mondom a történetet, de azért igyekszem összefoglalni. 3 évet eltöltöttem, 3 tanévet a debreceni teológián, és egy elég furcsa baráti körbe keveredtem, ahol gyakran meglátogattuk Debrecennek az italozó helyeit, és a 3. év végén felfigyeltek erre a társaságra, és 2-nket kizártak a teológiáról 1 tanévre. Elküldtek bennünket Őrbottyánba, ahol megtanultunk pelenkát mosni, és megtanultunk fogyatékos gyerekeket etetni, itatni, vigyázni rájuk. És aztán az Úr kegyelméből 4. évre visszavettek bennünket. El kell mondjam ti nektek, hogy hiába ezt a nehéz utat végig kellett járni, akkor sem ismertem meg még az Urat. Hanem megszereztem a lelkipásztori diplomát, és kikerültem gyülekezetbe, és már több mint 3 éve végeztem a szolgálatokat, amikor Nagyvarsányban, evangelizációs héten egy akkor hozzám, most hozzám hasonló öregember hirdette Isten igéjét. Nem lelkipásztor volt, de eljött, és hétfőtől szombatig beszélt arról, hogy hogyan halt meg az én bűneimért Jézus Krisztus. És én éppen egy éve éltem át, hogy 32 éves korában áramütés következtében meghalt az egyik testvérem. És akkor kezdtem el gondolkozni, hogy ennyi az élet. Sőt, még ez az ember arról is beszél, hogy a földi élet után vagy üdvösség, vagy kárhozat, vagy erre, vagy arra. És az Úr könyörült rajtam. És azon a hétvégén én megnyitottam a szívemet az Úr Jézus előtt. Hát ez 1982-ben igen régen történt, annak bizony már 43 éve. Azóta csak úrvacsorakor van egy nagyon pici korty por a számban. Az Úr elvette. Elvette tőlem az iszákosságnak a bűnét. És akkor értettem meg, hogy megbocsátotta a többit is. Hogy ez mennyire nagyon fontos és világos kell legyen mindannyiunk előtt. Az én másik barátom, akivel oda kerültünk Őrbottyánba, ő neki valahogy ez nem sikerült. 50 éves korában az alkohol mámorában meghalt. Ő is lelkipásztor volt. Az Úr különös kegyelme, ha valaki engedi megnyitni a szívét ő előtte. Hát akkor, testvérem, te is legyél azok között, akiknek az Úr megnyitja az életre a szívét. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz. Vele vacsorálok, és ő én velem. Ezt mondja Jézus Krisztus, te neked. Üzeni, hogy ő az élet oldalán áll. Te is igyekezzél az örök élet oldalára állni. Amen. Válaszoljunk, szeretett testvéreim, Isten igéje üzenetére. Énekeljük a 845. éneket, Tégy Uram engem áldássá.